Dicsértessék a Jézus Krisztus, evezz a mére 159. adás Jóisten kegyelméből. Látomások sorozatán megyünk keresztül, és most a hetedik pecsét feltörése következik. A hetedik pecsét feltörése után egy óriási csend lett a világ mindenségben. Egyszer már volt ilyen, a csend mindig Isten titkait jelenti, a mélységes hallgatás, a mélységes csend, ugye, mi szeretjük a zajt, mesterséges zajt is teremtünk, menekülünk a csendtől, a saját csendünktől, pedig az az Isten csendje lehetne. Ezután, a csend után hét angyalnak harsonákat adnak át, majd erről külön szó lesz. A harsona átadás után egy másik angyal tömjén áldozatot mutatott be az aranyoltár előtt. A látomás az egykori templom idealizált mása. Tehát itt a nyitó látomásban is már a könyv elején szó volt arról, hogy maga a jeleneseknek a nagy része, a egész jelenések könyve egy égi templomban, egy égi szentélyben játszódik, ami nagyon hasonlít az akkor már elpusztult jeruzsálemi templomhoz, de annak természetesen idealizált mása, az elemeit sokszor a tanításra felhasználja, és ugyanakkor jelenti ez az égi templom magát, az örökké valóságot is. Itt ennél a tömjén áldozatnál megemlékezhetünk Zakariás áldozatáról, ugye Lukács evangéliumában, mert az aranyoltár az első szentélyben volt, és a papok időnként ott tömjén áldozatot mutattak be. Ma is sok egyházban használatos tömjénezés, az imádság, az Isten színe elé tartó könyörgés, szép jelképe, de annyira nem csak keresztény, hogy már a kereszténység előtti vallásokban is használták és használják ma is. A tömjénezés után azonban egy egészen váratlan dolog történik, az angyal, szokatlan dolog, az oltár parazsát a földre hajítja, és ekkor megkezdődik a hét harsona megfújása. Tehát az istentisztelet mintegy megszakad, és hét harsonát fogunk hallani, hét harsona hangot fogunk hallani egymás után, és mindig történik majd szimbolikus dolog. És hát már egyszer mondtam, hogy sokkal jobb lenne ezt képben ábrázolni, vagy rajzban, vagy valami kivetítésben, de hát rádióban ez lehetetlen. Egy újabb hasonlatot kitaláltam, olyan ez, mintha dobozokban kisebb és még kisebb és még kisebb dobozok lennének, mert a harsona szó az elindítja a jajok sorozatát. Ugye kicsit bonyolultnak tűnik ez, de így valahogy így képzeljük el, és akkor utána, amikor minden kiürült, akkor visszatér a fő vonalhoz általában. Tehát akkor van egy harsonaszóban több történet, de akkor visszatér a következő harsonaszóra. Azt már jeleztük, hogy rengeteg az ismétlés, csak az azonos tartalom új és új képekkel jelenik meg. Tehát a képek, az új és új képek nem új kinyilatkoztatások, hanem az előzőeknek a nyomatékozásai. Akkor nézzük az első négy harsona szót, amelyben még nincsenek jajok, tehát még ilyen is lesz majd. Az első négy harsona szó egy-egy természeti katasztrófát indít el. Ez nagyon hasonlít, megerősíti, amit az előbb mondtam, a lovasok kivonulásához. Szinte egyforma, tehát minden harsonaszó után természeti katasztrófa következik, és a természeti katasztrófáknál még megjegyzem, hogy nagyon-nagyon hasonlít az egyiptomi 10 csapásra. Valószínűleg innen vette ez az ős képe, az ős mintája, ha nem is szóró-szóra 10, és nem is ugyanazok, de hasonló csapások. A kivonulás könyvében, Mózes második könyvében is valószínűleg meglévő természeti csapásokat használt fel a tanítás nyomatékos elmondására. Hát itt is. Tehát nem a csapásokat, még egyszer mondom, jövendöli meg, és itt ülünk és várjuk, hogy holnap után milyen természeti katasztrófa jön, hanem a természeti katasztrófák azok csak ábrázolják az Isten kinyilatkoztatását. Tehát még egyszer, a jelenségek soha nem tárgyai, hanem hordozói a mondani valónak. Ez egy elég nehéz mondani való, és elég nehéz szabály, de ha egyszer s mindenkorra megjegyezzük, akkor nem keresünk sem a jelenések könyvében, sem más profétai könyvben aktuális természeti katasztrófára, vagy bármire utaló dolgot, még akkor is, ha ezek körülvesznek minket, hanem ezek csak hordozói az isteni szónak. Nem szabad fölcserélni őket. Jég például a csapások jéges tűz emészti a földet, a növényzet harmad része elpusztul, a tenger vérré válik, a benne lévő állatok egyharmada elpusztul, a hajók harmad része elsüllyed. Figyeljünk, mindig csak a harmad rész, ez is ismétlés, vagyis azt jelenti, hogy még nincs itt a teljes vég, egy nagy csillag hullik ekkor a folyókba és a forrásokba, a csillag neve Üröm, ez önmagáról ér beszél, megkeseríti a világot. A nap, hold, csillagok harmad részét is csapás éri, fényük harmad rész csökken. Ez az egyharmad, ez jelentheti a be nem teljesedő véget, tehát még nincs itt, még csak majd lesz a vég, de jelenti azt is, hogy Isten irgalmas, nem pusztítja el a világot, hanem figyelmezteti. Akkor következik az ötödik harsonaszó. Az ötödik harsonaszó után, tehát ezután minden harsonaszó után egy jaj is elhangzik, a kis dobozok, ugye, csak így tudom elképzelni, elhangzik az ötödik harsonaszó. Egy sas felkiált, jaj a föld lakóinak a következő harsonaszók miatt. A sas az isteni ítélet jele, nagyon sok kultúr népnél, nagyon sok természeti népnél és nagyon sok vallásban szimbolikus állat ez a sas, mivel magasban szárnyal, magasból száll le, az mintegy az egekben van, és ott él, és ott repdes, ezért az isteni igének a szárnyalását is jelképezi, ezért Szent János evangélistának is ez a jele. Ismerjük a négy evangélistának a négy jelét. Az ötödik harsonasza után megnyílik az alvilág, és megint természeti katasztrófák következnek, megint csak hasonlítanak a tíz csapásra, sáskák lepik el a földet, de ezek már felfokozott sáskák, mert hatalmas termetűek, és nem csak sáskák, hanem kicsit olyan kentaur-szerűen, ilyen állatunk is volt már, ugye, hogy skorpiókhoz is hasonlítanak. Egyben sáskák, megemésztik a természetnek az áldásait, de skorpiók is, tehát mérgeznek is, és nincs már enyhület, minden elpusztul. De a megjelöltek megmenekülnek a szenvedésektől. Azután hát még egyszer itt újból részletes leírás, népi képzelet szőte, színes látomás következik a sáskákról, morbid lények ezek, még királyuk is van, Abdion vagy Apollion, Ez egy szándékosan eltorzított név, a pogány istensége kigúnyolása, Apolló isten nevének az elrontása, eltorzítása, a sáskák fejedelme. Jön a hatodik harson a szó, és a második jaj. Az Eufrátesz folyó mellett négy gonosz angyal van, ezeket feloldozzák. A folyó neve is már a pogány birodalomra emlékeztet, és itt már nem a tényleges Eufrátesz folyóról van szó, hanem az alvilági jelentése van. Hatalmas lovassereg tör elő, számuk felfokozottan óriási. Ezek a lovasok is, nem csak lovak, kentaurok, különböző színekkel, ijesztő alakokban. Megölik az emberek harmadrészét, megint ismétés, csak a harmadrész. Az el nem pusztult emberek tovább imádják a kézzel alkotott bálványokat. Egy zsoltárra emlékeztető megjegyzés, és egy nagyon érdekes, szép zsoltár, ilyen kicsit gúnyolja a bálványimádás, ezek a bálványok nem látnak, nem hallanak, nem is beszélnek, kezük van, nem tapintanak, így van, szemük van, és nem látnak, fülük van, és nem hallanak, mivel emberi kezek alkotásai. Ez egy kölcsönvet zsoltár idézet. Na most, hát remélem még van türelmünk kedves hallgatóimnak, mert itt megint megszakad a menet, és két közjáték következik, hogy majd visszatér az alap motívumhoz, lehet, hogy már unják, de csak is zenével lehetne ezt kifejezni, egy új motívum jön, de majd a régi is visszatér, tehát még majd szó lesz a harsonákról újból. Az első, már csak az első közjátékra van időnk, a látnok, a szimbolikus Szent János, vagy János presbiter parancsot kap, hogy nyelje le a tekercset. Egy kiskönyvtekercs jelenik meg, tudnélik, már nem a nagy, amit a bárány nyit fel, hatalmas mennydörgés következtében, és ez egy rövid kinyilatkoztatás. Tehát a nagy kinyilatkoztatásnak egy része feltételezik, hogy lehet, hogy a római birodalmi állapotokról van szó. Erre utalhat, hogy amikor ezt a könyvet átadják, akkor egy kiáltás hangzik, nem lesz több haladék. Na most a látnok parancsot kap, hogy nyelje le a kis tekercset. Mit jelent ez? Hát megint furcsának tűnő, szokatlan dolog, hogy egy könyvtekercset lenyelni. Ez a képek nyelvén azt jelenti, hogy tegye magáévá a könyv tartalmát, azonosuljon vele, táplálkozzék az igével. Tehát nem szó szerinti evést jelent, hanem azt jelenti, ami az evés kifejez, hogy magamévá teszem, egyesülök vele, az énem részévé válik. Tehát ez jelenti, hogy nyeld le a könyvtekercset. Igen ám, megint jön, gyönyörű ez a sok-sok kép halmaz egymás után. Igen, azt mondja, hát igen, én a számba vettem ezt a tekercset, vagyis hát elkészültem arra, hogy az enyém lesz az Isten igéje, egyesülök vele, édes volt a számban. De hát amikor lenyeltem, bizony keserű lett, gyönyörű plasztikus kép. Tehát az Isten igéje kívánatos, és vágyakozik rá, hogy megismerje őt, de bizony, amikor már megemészti, hogy maradjunk ennél a szójátéknál, hogy részletesen átéli a jövőt, akkor keserű lesz a dolog. Hát így vagyunk sokszor valóban, hogy a lelki életben is, hogy vannak örömteli, kegyelmi élményeink, de azzal nem számolunk, hogy szenvedések is vannak, megpróbáltatások is, nehézségek is vannak. A nagy szentek életében ez, ha nem titkolják el, és nem hamisítják meg az életrajzírók, akkor ez is benne van bizony a belső lelki szenvedések. Én most hirtelennyébe csak nagy Szent Terézre utalok, de nagyon sok ilyen van, kiszenterézés például. Tehát édes, és a gyomrában keserű. Ezekiel prófétától vette kölcsön egyébként ezt a kis ötletet, mert ott is így van, de ott csak a történet első része szerepel, hogy parancsot kap a lenyelésre, és a szájában édes, nincs folytatás, tehát itt nincs az, hogy mit érzett később. Ezután jövendőlést, a parancsot, az angyal, és most mindjárt befejezem, csak szeretnék megismételni valamit, hogy többször láthattuk, hogy ez a könyv, a jelenések könyve nem egy lineáris folyamatos mű. Egy-egy téma, jelenés többször ismétlődik, és vannak állandó elemei, ami nagyon tetszik neki, és többször felhasználja más és más formában. Ilyen az egyharmad rész. Már most harmadszor találkoztunk ezzel, hogy csak egyharmad rész pusztul el. Csak egyharmad rész vetés megy oda. Csak egyharmad rész ember hal meg. Na most ez is nagyon-nagyon szépen visszatér. Az ismétlésekben azonban mindig új elemekkel bővül. Tehát megvan az alap, az egyharmad, de egy kicsit mindig kibővül új és új elemekkel. Ilyen például az a kentaur dolog, hogy először rendes lovasok jelennek meg, és rendes sáskák, rendes lovasok, rendes sáskák. Később azonban a sáskák egy másik látomásban átalakulnak. Akkor már nem csak sáskák, hanem rettenetes csípő, halálos rovarok, ugye? Akkor a lovak is átalakulnak, mert nagyon megtetszik neki a hasonlat, és mindig színezi, de ez nem egy újabb mondani való, hanem a nyomatékosság kedvéért. Érdekes lenne azzal is foglalkoznunk, hogy hogyan szerkesztették egyáltalán a művet. Tehát ez egy új sorozatot indítana, hát erre nem lenne alkalmas a Mária Rádió, nem azért, mert nem alkalmas, hanem az idő szempontjából, hogy azzal foglalkozni, hogy hogyan is szerkesztették a művet, tehát mi volt előbb, milyen részletek voltak előbb. És tehát ószövetségi idézetek tára, újszövetségi emlékek, forgácsok a világ végéről, nem tudjuk. Nem tudjuk pontosan a keresztények, a szenvedő keresztények élményei, és ezt valahogy összerakták csodálatos képekkel, saját alkotások is szerepelnek benne. Tehát ez izgalmas kérdés, de szétfeszíteni az időkeretet. Ismételten, bár nagyon szubjektív látásmóddal jelzem, telefonáljanak be, hogyha ez unalmas, de én ezt a nyomatékosság kedvéért mondom, hogy ez a mű a zenei kompozíciókra emlékeztet. Mérsékeltebb formában, de ne felejtsük el, hogy az evangéliumok is szerkesztettek. Az evangéliumok a mai formában nem azok, ahogy elkezdtek megszületni, a végső formájuk szerkesztett forma, vagyis több, vagy egy alapműből több forrás segítségül hívásával, egy másik evangéliumból vett kölcsönzésekkel alakultak ki, különösen természetesen ez az első három evangéliumra vonatkozik, mert a János evangélium egybe szerkesztetnek tűnik, egybe írtnak, és hát még valami, hogy legtöbbször nem a címben feltüntetett szerző, a végső szerkesztő, ez különösen jellemző a Máté evangéliumra, amely mostani formájában erősen szerkesztett. Hát egyelőre ennyit, és a kedves hallgatóimtól hát türelmet kérek, és mondom, hogy igyekszem plasztikusan elmondani és színezni a dolgokat, de még itt hiányzik a képi megjelenítés, mert olyan gazdag, és olyan egymásból fakadnak ezek, és akkor visszatérnek az eredeti vonalhoz, és csodálatos dolog. De azért gondolom, ha valaki otthon nagyon lassan, hétről hétre olvassa, akkor feltalálja magát.
Evez a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.
Hírpercek.
Keresztény tanösvény.